Dr. Nagy Balázs, a Nyíregyházi Egyetem óvó és tanítóképző intézetének igazgatója és egyetemi docense. Irodalomtudományi szakterületen szerzett PhD fokozatot. Kiemelt szakterületei és oktatási fókuszai közé tartozik az óvodapedagógia, a mesepedagógia, a gyermekirodalom, valamint a digitális módszertanok. Dr. Nagy Balázs a Lubi Akadémián Petőfi Sándor a Nép Ajkán élő emlékezetével ismertette meg a tanulókat interaktív módon. Dr. Nagy Balázzsal az előadás után Széles Szabolcs beszélgetett a Nagyari Lubi kastélyban.
A Lubi Akadémia második napján a Lubi kastélyban a Lubi Társaság által szervezve értékes előadások voltak, és a délelőtti előadások zárásaképpen dr. Nagy Balázs, egyetemi docens, az óvó és tanítóképző intézet igazgatója volt a gyerekeknek, nem a vendége, hanem az előadója, aki egy olyan témában érkezett a Nyíregyházi Egyetemről, amely az itteni embereket különösképpen érdekli, hiszen Petőfi Sándor életével kapcsolatos a címe az előadásának, vagy inkább az interaktív foglalkozás az volt, Petőfi a Nép Ajkán. Tanár úr, indítsuk a beszélgetésünket onnan, hogy hogyan készült erre az alkalomra, hiszen lehet, hogy egy kicsit testhez álló is volt, de itt ötödikes gyermekek voltak, akik kiéhezettek és nagy tudásszomjjal rendelkeznek, és minden érdekli őket, de a figyelmüket lekötni olykor nem olyan könnyű.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, mivel megyebeliként elkerülhetetlen, hogy az ember a megyének a kulturális, irodalmi, történelmi értékeivel foglalkozzon, ezért számomra is alapvető az, hogy ennek a térségnek az irodalmi hagyományait kutassam. Foglalkoztam már Petőfinek a nagyari, illetve tunyogmatolcsi, fehérgyarmati, csekei kötődéseivel. Publikációm is jelent meg abban a témában, hogy milyen események köthetőek Petőfi életéből ehhez a térséghez, és az előadásban is igyekeztem rá irányítani a figyelmemet azokra a Nép Ajkán élő történetekre, mondákra, amelyeknek nem tudunk minden esetben hiteles bizonyítékát felmutatni, mégis egy tágabb, színesebb képet mutatnak nekünk Petőfiről. A magyar történeti mondák sorában fontosak azok, amelyek a reformkornak az alakjai köré szövődnek, és hát Petőfi egy olyan alkotó, aki nem csak költőként emblematikus, hanem a 48-as eseményekhez kapcsolódóan a történelmi szerepe is elvitathatatlan, a körülötte való kultuszképződés megindult már az életében, és hát a Nép Ajkán is tovább éltek ezek a történetek, amelyeket majd a főleg a szabadságharc 100. évfordulójától kezdődően elkezdtek összegyűjteni, ezek különböző kötetekben jelentek meg, és próbálnak választ adni olyan kérdésekre, amelyek a mai napig sokszor tévhitekre, legendákra adnak okot, Petőfinek a születésével, a halálának a körülményeivel, szerelmeivel kapcsolatban, és hát a gyerekeket egy interaktív foglalkozás keretében egy totón keresztül hívtam a mondáknak, a mondával kapcsolatban ismereteknek a közös összegyűjtésére, majd aztán áttértünk ezekre a Petőfivel kapcsolatos mondákra, versei, művei kapcsán, amelyek ehhez a tájhoz kapcsolódnak, gondolok itt elsősorban a Falu végén kúrta kocsma című műre, a Tisza című költeményre, az úti levelekben leírt beszámolókra, azokra a kapcsolatokra, amelyek a térségbeli történelmi irodalmi alakokhoz kötik őt.
Ha már legendák útján, és ugye a Petőfi a Nép Ajkán című foglalkozáson vettek részt a gyerekek, akkor a Nép Ajkán milyen különleges történetek hangzottak el, tanár úr? Én már gyerekként hallottam azt, hogy Petőfi nem halt meg. Elment a csata után, a segesvári csata után is családot alapított. Ez is már egy legendának számít valahol, de hát ugye ezen kívül még nagyon sok keringhet az emberek között.
Igen, külön kötet szól például Petőfi eltűnésének a körülményeiről, hiszen nincs erről kézzelfogható bizonyítékunk, és hosszú időn keresztül fennmaradtak ezek a legendás elbeszélések, hogy esetleg hadifogságba esett, Szibériába hurcolták, ott ugye milyen körülmények között élt. Nyilván nem csak a halálával kapcsolatban, hanem a születésével kapcsolatban is találunk ilyen történeteket. Több település is versengett azért, hogy melyikőjüknek lehet a szülöttje Petőfi. Ugyanígy olvashatunk arról, hogy milyen sanyarú, nehéz időket élt meg, és ezért milyen ravasz módon kellett alkalmazkodnia a nehéz időkben a körülményekhez, és milyen agyafú és leleményes is volt Petőfi, nem csak költőként volt sikeres, hanem ugye feltalálta magát ezekben a kiszolgáltatott helyzetekben is, és aztán még életében életében eljut egy olyan pontra, amikor az elismertsége révén verseivel tud esetleg kivívni tiszteletet, verseivel fizet azért, hogy valamilyen szolgáltatást nyújtsanak neki, átvigyék egyik településről a másikra, vagy a Tisza egyik partjáról a másikra. Ritka az olyan költő, talán a magyar irodalomban csak Csokonai Vitéz Mihályt említhetnénk meg, akinek már az életében megkezdődik egy ilyenfajta kultuszképződés, és akinek a személyi körül ilyen mondák keletkeznek.
Ha Petőfi Sándornak a neve feltűnik, akkor sok mindenre gondolnak az emberek, költő, forradalmár költő, szabadságharcos katona, a nép gyermeke. Miért lett Petőfi Sándor a magyar irodalomnak a legnépszerűbb alakja? Hogyan látja ezt, tanár úr?
Én azt gondolom, hogy minden korosztályt meg tud szólítani, és csak ugyanolyan stílus jegyekkel jellemezhetjük az ő költészetét, amelyek hozzásegítették őt ahhoz, hogy határainkon belül és határainkon kívül is népszerű alkotóvá váljon. Az egyszerű, a népnyelvén való megszólalásmód, azoknak a témáknak az előtérbe helyezése, amelyek mindannyiunkat foglalkoztatnak, a tájleíró költészete, a szerelmi költészete, a hazafiassága, ezek mind népszerűvé tették, és a mai napig azt gondolom, hogy amikor elhangzik ez a megnevezés, hogy a költő, akkor nem véletlenül azonosítjuk Petőfivel ezt a fogalmat.
Most már az interaktív foglalkozáson túl vagyunk. Tanár úr, miként értékeli a diákokat? Mennyire voltak felkészültek és érdeklődőek?
Én azt gondolom, hogy nagyon érdeklődőek voltak, és látszott, hogy rendelkeznek olyan ismeretekkel, amelyek ehhez a régióhoz kapcsolódnak. Tehát én kifejezetten értékelem azt, amikor egy gyermek a szűkebb szülőhelye, a települése, a saját régiója iránt is érdeklődik, és ezekből a gyerekekből visszaköszöntek ezek az információk, hogy ők nem csak Petőfiről, nem csak az egyetemes magyar kultúráról birtokolják azokat az ismereteket, amelyek mondjuk egy ötödik osztályos gyerektől elvárhatóak, hanem nagyon jól ismerik Nagyarnak, a környéknek az irodalmi történelmi kötődéseit is.
Ha visszatérünk az intézethez, amit a felvezetésben elmondtam, hogy óvó és tanítóképző intézet igazgatójaként, miként látja most az utánpótlást? Hiszen tanár úr egy nagyszerű foglalkozást tartott, de kellene még sok ilyen ember, aki ilyen foglalkozásokat tart, hogy a gyerekekhez közelebb hozza ezeket a témákat, ezeket a különleges történeteket és embereket.
Két szak tartozik az intézetünknek a gondozásába, az egyik az óvodapedagógus, a másik pedig a tanítóképzés. Mind a két szakon végzett hallgatók tulajdonképpen kisebb gyerekekkel foglalkoznak, a tanítók, ők ugye negyedik osztályig mindent, ötödik, hatodik osztályban pedig egy választott műveltségi területet is taníthatnak, ezáltal nagy a felelősségük nem csak abban, hogy hogyan tanulják meg a gyerekek az alapvető készségeket, az írást, az olvasást, a számolást, hanem hogyan válik belőlük olvasó, olvasni szerető ember, aki érdeklődik a saját hazája iránt, a kultúrája iránt, és én azt gondolom, hogy a jelenlegi tanítójelöltek jó úton haladnak ebbe az irányba, hiszen elkötelezettek, fontos számukra az, hogy a saját szülőföldjükről is rendelkezzenek ismeretekkel, mi is megteszünk ezért mindent, és bízunk abban, hogy azok a pedagógusok, akik a megye számos pontjáról érkeznek a Nyíregyházi Egyetemre, a diplomájuknak a kézhez kapása után majd ezeken a településeken hatékony módon át is fogják tudni adni az ismereteiket, és motiválni tudják majd azokat a gyerekeket, akik szintén innen származnak. A Nyíregyházi Egyetemnek rendkívül nagy hagyományai vannak ebből a szempontból, tehát az egykori jogelőd intézményben, a Bessenyei György tanárképző főiskolán számos olyan pedagógus szerzett diplomát, akik a megyének az oktató-nevelő munkájában meghatározó szerepet töltöttek, vagy töltenek be a mai napig.
Ha már csak a tanítóképzésre kitekintünk, azt mondta a tanár, hogy 5.-6.-ban választott értelmiségi tárgyat is kell felvenniük. Azok közül melyik a legkedveltebbek? Mert ha valaki így szeretné az irodalmat átadni, akkor neki a magyart kell választania.
Igen, kétségtelen, hogy az egyik legnépszerűbb műveltségi terület a magyar, de az elmúlt években például az ember és társadalom, illetve a történelem műveltségi terület, a matematika, a vizuális kultúra is népszerű. Lehetőséget próbálunk biztosítani a hallgatóknak arra, hogy ki a saját érdeklődésének megfelelően azon a területen tudja kibontakoztatni a képességeit, amiben ő is a legtehetségesebb, vagy ami iránt ő is a legjobban érdeklődik.
A kulcskérdés az, hogy van elegendő hallgató. Hogyan látja ezt most, tanár úr? Népszerűbb lett a jelentkezések aránya?
Hál' Istennek azt kell mondjam, hogy igen. Igen, az elmúlt években megfigyelhető egy olyan tendencia, hogy mind az óvodapedagógus, mind a tanítóképzés nagyon népszerű, rengeteg jelentkezőnk volt, és hát a mostani felvételi számok is azt bizonyítják, hogy nagyon sokan szeretnék az életük jelentős részét majd ezzel a szép hivatással tölteni, és gyerekeknek átadni azt a tudást, amit ők is megszereztek. Nyilván szintén úgy gondolom, hogy kevés attól szebb pálya van, mint egy tanítói vagy egy óvodapedagógusi pálya, hiszen ez az az életszakasz, amelyben talán a legnagyobb hatást lehet gyakorolni.
Azok az intézmények, amelyek fogadják az egyetemi hallgatókat gyakorlati helyszínként, pozitív visszajelzéssel élnek az anya intézmény felé, a Nyíregyházi Egyetem felé, hogy hát igen, nagyon jók a hallgatók, felkészültek, és olyan munkát végeznek, amiben reményt adnak a jövőre nézve.
Azt kell mondjam, hogy igen, nagyon jó a kapcsolatunk a gyakorlóiskolával. A féléves gyakorlatokat a Nyíregyházi Egyetemnek az Ötvös József gyakorló általános iskolájában és gimnáziumban töltik a hallgatók, de az utolsó fél évet valamilyen külső helyszínen. És a külső helyszínek között nyilván ott vannak vidéki települések, kisebb-nagyobb városok is, és gyakran szembesülünk azzal, hogy ezekre a gyakorlati helyszínekre a hallgatók kikerülve olyan életközeli tapasztalatokat szereznek, amelyek során megismerhetik azt is, hogy vannak nehéz helyzetből érkező gyerekek, vannak sajátos nevelésű igényű gyermekek, amelyek gyakran más készségeket, képességeket igényelnek a pedagógustól is, de ezek az intézmények is remekül együtt tudnak működni az egyetemmel, és hatékony módon vesznek részt a gyakorlati képzéseinkben. Számos óvoda a szatmári térségből is felvállalja a hallgatóknak a mentorálását gyakorlati képzésért, amiért mi nem lehetünk elég hálásak, hiszen azok a pedagógusok, akik itt helyben látják el ezt a feladatot, ők ismerik legjobban a gyerekeknek a sajátosságait, illetve a térségnek azokat a jellegzetességeit is, amikkel jó, hogyha egy később itt elhelyezkedő pedagógus a tudatában van.
Azért az óvoda pedagógus képzés és a tanítóképzés területén inkább megfigyelhető az, hogy a hölgyek vannak többségben.
Nagyobb részt igen, az óvoda pedagógus képzés tekintetében szinte kizárólagosan, holott nem kritérium ez. A tanítóképzés esetében viszont egy olyan 10% a férfiak aránya is. Ez mindenképp egy örvendetes tendencia, hiszen szükség van arra, hogy a gyerekek már az alsós korosztályban is lássanak férfi pedagógus példákat is maguk előtt.
Dr. Nagy Balázs a Lubi Akadémián Petőfi Sándor a Nép Ajkán élő emlékezetével ismertette meg a tanulókat interaktív módon. Dr. Nagy Balázzsal az előadás után Széles Szabolcs beszélgetett a Nagyari Lubi kastélyban.